Ma egy új sorozatot kezdek. Azt a címet adtam neki, hogy Együtt jó. Ebben a sorozatban a gyülekezetről szeretnék beszélni, a gyülekezeti életről, a gyülekezet közösségéről, azért, mert hiszek a gyülekezetben. Hiszem, hogy a gyülekezet Istennek nagyszerű és jó terve a számunkra. És ezért fontosnak érzem, hogy ismerjük meg még jobban Istennek a gondolatait a gyülekezettel kapcsolatosan, hogy a mi gondolkodásunk is formálódhasson, és szeretném, hogyha ennek a sorozatnak a hatásaképpen még inkább megértenénk, hogy hogyan jó, hogyan érdemes közösségben élni, hogy megtanuljuk, hogyan legyünk együtt, hogy megtanuljuk kikerülni azokat a buktatókat, amelyek a közösségi életet amúgy jellemezhetik, és végső soron az a célom, hogy erősödjön, épüljön a krisztusi közösség közöttünk. Nagyon hálás vagyok a gyülekezetért. Nagyon hálás vagyok értetek. Nem sokára 43 éves leszek, és az életem során az egyházban közel 43 évet töltöttem el. Aminek az az oka, hogy a szüleim is élőhitű Krisztus követők voltak, sőt az édesapám lelkipásztor volt, úgyhogy akarva, akaratlanul a gyülekezetben cseperedtem fel. Aztán nagyon hamar, 10,5 éves koromban érintett meg Jézus Krisztus, és adtam át magamat neki, úgyhogy onnantól kezdve már azért személyes hitből és meggyőződésből is voltam része a gyülekezetnek. Aztán 19 évesen úgy gondoltam, hogy lelkészi pályára fogok lépni, és még szorosabbra fogtam a kapcsolatomat a gyülekezettel. 24-25 éves korom óta a lelkészi hivatást tekintem küldetésemnek. Higgyétek el, hogy ez alatt a közel 43 év alatt nagyon sok mindent láttam a gyülekezetben. Nagyon sok jót, és nagyon sok rosszat. De nem ábrándultam ki. Sőt, egyre inkább úgy látom, hogy a gyülekezet Isten terve. Hiszek a gyülekezetben. Hiszem, hogy az Úr Jézus egészséges helyi gyülekezeteket akar, és nagyon hálás vagyok azért, hogy a mi gyülekezetünk egy ilyen egészséges helyi gyülekezet, amelyben szabadon, békességben élhetünk, dicsérhetjük az Urat, épülhetünk, szolgálhatunk, hívhatjuk az embereket Jézus Krisztushoz. És valahol az a vágyam, hogy sok más helyen is ilyen jó légkörű, egészséges helyi gyülekezetek jöhessenek létre. Hiszem, hogy ez Istennek a terve. A Bibliában megfigyelhető egy elv, egészen a régi időktől kezdve, mégpedig az az elv, hogy bár Isten rendszerint egyes embereket hív el, de belőlük mindig közösséget formál. Ez így volt már a sínai szövetségkötés előtt, amikor az atya elhívta Ábrahámot, az ősatyát, a hitnek az atyát. Őt egyénileg hívta el, de azt mondta neki, hogy az utódaiból majd egy nagy népet fog formálni. És így is történt. Aztán, amikor ez a nép létrejött, akkor Isten velük kötötte a szövetségét, nekik jelentette ki magát, ő rajtuk keresztül szerzett nevet magának a földön, és végül ennek a népnek, ennek a közösségnek a keretében küldte el az ő fiát ebbe a világba, hogy legyen, ami megváltunk. Tehát, hogyha az Ószövetséget vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy Isten, az Atya közösséget hozott létre, és közösségre vágyott. Aztán, hogyha megnézzük a fiú földi szolgálatát, amikor emberré lett a názareti Jézusban, nála is ugyanezt látjuk. Egyes embereket hívott el, amikor oda ment hozzájuk a halászhajóhoz, vagy a vámszedőasztalhoz, vagy más helyekre, egyénileg szólította meg őket, de belőlük is egy közösséget formált. Ő is egy közösséget formált, a tanítványok közösségét. Aztán, amikor Jézus feltámadt a halálból és visszament a mennybe, és a Szent Háromság harmadik személye is eljött a földre, hogy ő is végezze a maga munkáját, nála is ugyanezt látjuk. Hogy nem egyes emberekre töltetett ki, hanem pünköstkor a gyülekezetre töltetett ki. Tehát az Atya, a Fiú és a Szent Szellem egyes embereket hív el és érint meg, de mindig közösséget formál belőlük. Nem csak Isten szándéka látható a Bibliában a közösséggel kapcsolatosan, hanem azt látjuk, hogy az Istenhez tartozó emberek is, maguk is, ösztönösen is mindig keresték egymásnak a társaságát. Gondolom, hogy ez velünk is így van, veled is így van. Amikor megismerted az Úr Jézust, akkor elkezdted keresni, hogy kik azok, akik még ugyanúgy hisznek benne és ismerik őt, mint ahogy te is. És valahol minden embernek a szívében, aki Istennel találkozott, van egy vágy, hogy olyan jó lenne együtt lenni másokkal, akik hozzám hasonlóan szeretik Jézust és az övéi. Úgyhogy amikor ezek az emberek egymással találnak, akkor Isten akarata és az ember vágya is találkozik és egymással talál. Nagyon érdekes, hogy ennek ellenére mégis napjainkban rengeteg olyan valóban elhívott keresztény van, aki már nem hisz a gyülekezetben. Aki vágyik az Istennel való kapcsolatra, de nem vágyik a gyülekezettel való kapcsolatra. Aki kívánja az Istennek a jelenlétét, de nem kívánja a gyülekezetnek a jelenlétét. Nagyon bízom benne, hogy ti, akik itt vagytok, nem ebben a cipőben jártok, és nem csak az Úr jelenlétét kívánjátok az életetekbe, hanem együtt is jól érzitek magatokat, és a gyülekezet közösségét is kívánjátok, de lehet, hogyha az interneten keresztül nézel, vagy hallgatod ezt az üzenetet, lehet, hogy te ebben a cipőben jársz. Kívánod Istent, de nem kívánod már a gyülekezetet. Hadd mondjam el, hogy Isten terve a gyülekezet. Isten akarata a gyülekezet. A gyülekezet jó dolog. Ezért adtam a sorozatomnak ezt a címet, hogy együtt jó. Mind a két szót érdemes hangsúlyozni. Érdemes úgy is mondani, hogy együtt jó, tehát jó a gyülekezet, de érdemes úgy is hangsúlyozni, hogy együtt jó. Az az igazi, amikor nem egyedül, hanem amikor másokkal együtt követhetem és szolgálhatom Jézus Krisztust. Ezért fogok bele abba, hogy erről a témáról beszéljek, és a terveim szerint a következő 4 vasárnapon erről lesz szó, különböző megközelítésekből, és bízom benne, hogy nagyon hasznos lesz. A mai első epizódnak azt a címet adtam, hogy minek nekem gyülekezet. És azt szeretném bemutatni nektek, hogy Isten hogyan gondolkodik a gyülekezetről. Hogy mi a terve Istennek a gyülekezettel kapcsolatosan a mi életünkben, és nem titkolt szándékom, hogy hit ébredjen bennünk. Hogy öröm ébredjen bennünk. Hogy megnyíljon az a perspektíva, hogy milyen nagyszerű dolog a gyülekezet, amit Isten számunkra kitalált. Előre bocsátom, hogy nagyon sok mindent fogok ma elmondani, nagyon sok igét fogunk felolvasni, ez egy nagyon alapos tanítás lesz, úgyhogy lehet, hogy hosszú ideig fog tartani, de nagyon bízom benne, hogy hasznos lesz. Először is nézzük meg, hogy miért alakulhat ki valakiben az az érzés, hogy Isten után vágyom, de a gyülekezet után nem vágyom. Miért lehetséges az, hogy emberek így gondolkodnak, hogy nekem nincs szükségem gyülekezetre, jó nekem így egyedül is az Istennel való kapcsolat. Én szerintem ennek a fajta érzésnek, gondolkodásnak, hozzáállásnak az egyik oka az individualizmus. Egy olyan társadalomban élünk, ahol az egyén egyre fontosabbnak tartja önmagát, és valahol az egyéni érdek fölé emelkedett jobbára a közösségi érdeknek. Nagyon sok ember, amikor az élet céljaiban gondolkodik, akkor nem közösségi célokban gondolkodik, hanem egyéni célokban gondolkodik. Amikor azon gondolkodik, hogy mit szeretne elérni az életben, akkor nem egy közösségben gondolkodik, hanem saját magában gondolkodik. Fontosabb az én, fontosabb az ego, fontosabb a személyes szabadság. Az emberek egyre nehezebben rendelik alá a saját érdekeiket a közösség érdekeinek. Ezt nevezzük így összefoglalóan individualizmusnak. Az individualizmus jellemző a társadalomunkra, és hát ránk is hatással van. Ezért lehetséges az, hogy bár valaki megismeri Jézust, tényleg megtér, tényleg megragadja őt az Úr, de nem érzi fontosnak, hogy ő egy közösséghez csatlakozzon. Szeretném elmondani, hogy Isten nem így gondolkodik erről. Isten számára nagyon fontos a közösség. És hogyha téged elhívott, akkor arra hívott el, hogy részévé válj az ő népének, az ő gyülekezetének, a közösségnek. Egy másik ok, ami miatt emberek így gondolkodhatnak, azok a személyi problémák. Mert ugye, ahol emberek együtt élnek, ott óhatatlanul jelentkezni fognak személyi problémák is. Alá tudjátok támasztani ezt? Bizonyára itt a mi csodálatos, fantasztikus gyülekezetünkben is érzékeltetek már személyi problémákat, akár ti magatok is kerültetek ilyen személyi problémába, tehát ahol gyülekezet van, ott ezek a dolgok megtörténnek, hogy szokták mondani, nincs mosogatás, edénycsörgés nélkül, tehát ez az élettel vele jár. Jövő vasárnap részletesen szeretnék majd arról beszélni, hogy mi a titka a jó építő, gyümölcsöző kapcsolatoknak a gyülekezetben. Az lesz a prédikáció címe, hogy a K-típusú kapcsolatok, avagy hogyan viszonyuljunk egymáshoz a gyülekezetben, szerintem érdemes lesz eljönni. Minden esetre sokan azért nem kapcsolódnak be a gyülekezetbe, mert személyi problémákkal szembesültek. Megromlottak magyarul a kapcsolataik. És tudod, hogyha valakivel megromlik a kapcsolatod, és ő is ott van, ahova te menni készülsz, akkor vagy te nem mész el, vagy figyeled, hogy mikor nem fog ő elmenni, hogy zavartalanul ott lesz. Én hiszem, hogy Isten nem akarja, hogy a gyülekezetről így gondolkodjunk. Hogy gondolkodj, hogy vajon ott lesz-e gipszjakab, és csak akkor jössz el, hogyha nem lesz ott. De vannak emberek, hívők, akiket az Úr elhívott, de mégis távol maradnak a gyülekezetektől, mert annyira megromlottak a kapcsolataik a személyi problémák miatt. Van egy harmadik oka is annak, amiért emberek távol maradnak a gyülekezettől, ez pedig a csalódottság. Amikor csalódnak a gyülekezetben. Lehet, hogy amikor megtértek, nagyon lelkesen kapcsolódtak be a gyülekezet életébe, de aztán olyan dolgokat tapasztaltak, amelyek kiábrándították őket. Sebeket kaptak, furcsa dolgokat tapasztaltak, olyan dolgokat láttak, amivel nem értettek egyet, akár a tanításban, akár a közgondolkodásban, akár a gyülekezet vezetőinek a viselkedésében, vagy az irányvonalában, vagy azokban a dolgokban, amiket a gyülekezetben láttak. Tominak egyszer volt egy nagyszerű prédikációja erről, hogy miért nem járok gyülekezetbe, vagy valami ilyesmi. Ha nem hallottátok, hallgassátok meg, mert ott jó néhány ilyen tipikus indokot felsorolt. Ami miatt az emberek úgy mondják, azt gondolják, én csalódtam a gyülekezetben, én nem fogok oda menni. Ezek itt képmutatók, ezeket itt csak a pénz érdekli, ezek, nem tudom én, tévtanítók. Na most a csalódottságnak lehetnek valós, és lehetnek vélt okai is. Ebben most nem akarok belemenni, mert arról egy külön prédikációt kellene tartanom, hogy milyen valós okok lehetnek, amik miatt tényleg az ember úgy érzi, hogy nem szívesen megy oda, és milyen vélt okok lehetnek, amik igazából szubjektivizmuson alapulnak, és nem reálisak. Minden esetre ez a három fő oka lehet annak, amikor valaki azt mondja, hogy minek nekem gyülekezet. El vagyok én az Úrral így egyedül is, jó így nekem, úgy csinálom, ahogy nekem tetszik, nem kell bajlódnom az emberi kapcsolatokkal, és nem kell olyan dolgokat látnom, vagy tapasztalnom, ami nekem nem tetszik. Úgyhogy én elmegyek remetének, ilyen modern remete leszek, digitális remete, úgyhogy majd a mobil, a számítógép segítségével táplálom önmagamat, van YouTube, van podcast, és van egy csomó dolog, ami számomra majd köldökzsinór lesz az Istenhez. Hadd mondjam el, és már sokszor el fogom mondani, Isten terve a gyülekezet. És a gyülekezet Istennek a jó terve. Most szeretném megmutatni az első igémet a mai 23 igéből, amiben az Isten gondolkodása megláthatóvá válik a gyülekezettel kapcsolatosan. Ez egy ószövetségi ige, a 133. Zsoltár, és azért tetszik nekem, én az elmúlt napokban ezt tanulmányoztam, minden szót megnéztem héberül, miről szólnak, mi a tartalma, és annyira megtetszett nekem, eddig is tetszett, de még jobban megtetszett, mert azt látom, hogy Isten ebben a Zsoltárban egyszerűen az ő közösség képét, közösség ideáját fektette le és közölte velünk. Olvassuk ezt a Zsoltárt, így szól. Egy izraelita fordításból olvasom most. Zarándoklás éneke Dávidtól. Íme, mi jó és mi kedves, hogy testvérek együtt laknak. Akár a jó olaj a fejen, a szakállra lefolyó, Áron szakállára, amely lefoly ruháinak szélére, akár a Hermón harmata, amely lefoly Cion hegyeire, mert oda rendelte az örökkévaló az áldást, életet mind örökké. Rövid, de nagyon velős isteni kijelentés, hogy hogyan gondolkodik Isten a gyülekezetről. Először is szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy itt testvérek közösségéről beszél az ige. Az a szó, ami az eredetiben szerepel, ez nem csak egy ilyen nagyvonalú kifejezés, hogy na gyertek testvéreim. Tudod, manapság hajlamosak vagyunk azokra is azt mondani, hogy gyere testvérem, aki nem is a testvérem. De ez a szó, amit az eredetiben szerepel, kifejezett rokoni kapcsolatra utal. Hát mi nem mind vagyunk rokonok egymással itt fizikailag, de rokonok vagyunk egymással szellemileg. Mert ugyanazon a véren lettünk megváltva, Jézus Krisztus vérén. Ezért testvérek vagyunk. Úgyhogy ez az ige a gyülekezetről szól. Egy jó néhány fontos dolgot mond Isten a gyülekezettel kapcsolatban. Az egyik, hogy amikor a testvérek együtt vannak, az jó. Az egy jó dolog. Ugyanazt a szót használja itt a Héber, amit Isten akkor mondott, amikor megteremtette a világot, és minden nap után ránézett, és azt mondta, hogy jó. És amikor az egész kész volt, Isten befejezte a teremtő munkáját, akkor így globálisan az egészre ránézett, és azt mondta, hogy igen jó. És a gyülekezet is igen jó. Amikor a testvérek együtt laknak, itt ez a kifejezés, hogy együtt laknak, az nem egyszerűen azt jelenti, hogy egy házba költözünk, hanem azt jelenti, hogy egység, közösség, kapcsolódás. Hogy egészen, teljesen össze tudunk kapcsolódni egymással, amikor egységben élünk. Isten azt mondja, hogy amikor a testvérek egységben élnek együtt, az nem csak, hogy jó dolog, hanem az gyönyörűséges. Isten abban gyönyörködik. És azt mondja, hogy ahol ez megvalósul, oda Isten áldást küld, áldást rendel. Ez egy nagyon erőteljes kifejezés, amit az eredetiben szerepel, ez az áldást küld, mert azt mondja itt ez a fordítás, hogy oda rendelte az Úr. Ez egy nagyon erős parancsot jelent. Amikor Isten meghatározza, elrendeli, kijelöli az áldásnak a helyét, parancsot ad rá, utasítja, meghagyja. Azt is jelenti ez a szó, hogy végakaratot vagy végrendeletet készít. Istennek van egy végrendelete, ha így tetszik. Egy végakarata, egy végső akarata az, hogy ahol a testvérek egységbe tudnak lenni, oda áldást parancsol, és életet. És az utolsó azt mondja, hogy ez örökké tart. Ez nem egy ideiglenes földi dolog, hanem ennek örökké való kifutása van. Tehát a gyülekezet az Istennek a terve, Istennek az akarata. Ma két fontos igazságot szeretnék, hogy megértsünk a gyülekezettel kapcsolatosan, a gyülekezet vonatkozásában. Az első igazság így hangzik, hogy a gyülekezet Isten pótolhatatlan eszköze az életedben. A gyülekezet Isten pótolhatatlan eszköze az életedben, hogy azzá tegyen, akivé tenni akar, akivé ő tenni akar. Vannak dolgok, amiket Isten a gyülekezetben akar megtenni veled, és amelyek soha nem fognak megtörténni veled, vagy nem úgy fognak megtörténni veled, ahogyan a gyülekezetben megtörténhet. Teljesen más gyülekezet nélkül, gyülekezeten kívül élni az Úrral, mint a gyülekezetben. Vannak olyan dolgok, amelyeket Isten kifejezetten a gyülekezetben, a gyülekezeten keresztül akar az életedben elvégezni. Szeretnék felsorolni 5 olyan dolgot, amit Isten a gyülekezetben tesz és végez. Az első, hogy Isten a gyülekezetben épít. Isten a gyülekezetben épít. Nézzétek meg, mit ír a Biblia az Efézusi 2. levél 20. versétől. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a szellem által. A gyülekezet felépüléséről ír itt a Biblia, és én most csak egy dologra szeretném felhívni a figyelmeteket, nézzétek csak ott a végén mit ír. Azt mondja, hogy akiben, Jézus Krisztusban ti is együtt épültök. Azt mondja, hogy együtt épültök. Nem azt mondja, hogy te külön épülsz, egyedül épülsz. Az Úr mindig magánfogadó órátokat tart a részedre, és egyéni edzésekben fejleszt téged, hanem azt mondja a Biblia, hogy az Istennek a terve, hogy minket együtt építsen. Természetesen az Úr egyénileg is épít bennünket, és nagyon fontos szerepe van az életünkben a személyes kapcsolatnak Jézus Krisztussal. Ahogyan imádkozunk, ahogy olvassuk a Bibliát, ahogy dicsérjük őt, ahogyan a bensőnkben, a szellemünkből, a lelkünkben magasztaljuk őt, és közösséget tartunk fent vele. De azt mondja a Biblia, hogy ezzel együtt Istennek az a terve, hogy együtt, közösen építsen bennünket. Az Efézusi levél 4. fejezetének a 11. és 12. versében azt írja a Biblia. És ő, vagyis Jézus Krisztus, adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Mi az az épülés, vagy mi az az építés, amit Isten a gyülekezetben végez? Miért van az, hogy Isten az ő építő munkájának egy bizonyos fontos részét csak a gyülekezetben tudja elvégezni? Az egyik ok az a szolgálati ajándékokban rejlik. Nézzétek csak meg, hogy mit ír itt a Pál apostol a gyülekezet épüléséről. Azt mondja, hogy a gyülekezet épülésében, vagyis az egyes hívők épülésében fontos szerepet szánt a szolgálati ajándékoknak. És felsorol 5 olyan szolgálati ajándékot, amire szükségünk van ahhoz, szükséged van ahhoz, hogy fel tudj épülni. Az apostol, a pásztor, a tanító, a próféta, az evangélista. Szükséged van az életben ezekre a szolgálati ajándékokra, hogy épülni tudj. Hogyha szeretnél megtanulni hegedülni, és mondjuk művészi szinten akarsz megtanulni hegedülni, akkor valószínűleg nem fogsz tudni autodidakta módon megtanulni hegedülni. Hogyha szeretnél valamilyen sportban világszínvonalra eljutni, valószínűleg nem fogsz tudni eljutni egyedül abban a dologban világszínvonalra. Szükséged van olyanokra, akik előtted jártak, akiknek van tapasztalatuk, és akik olyan képességet kaptak, hogy elmagyarázzák neked, és segítsenek abban, hogy fejlődni tudj. Volt már olyan, hogy valamit autodidakta módon próbáltál tanulni? Aztán utána, amikor már eleged lett, akkor kerestél magadnak valakit, aki ért hozzá? Ez a bútor összeszereléstől elkezdve, a villanykörte becsavarásáig nagyon sok dolog lehet, vagy a torta készítésig. Hogy elkezded csinálni, és érzed, hogy érdekel, és van is érzéket hozzá, de mégis egy idő után már kész vagy, mert neked kell mindenre rájönni. A gyülekezetben ugyanez a helyzet. 2000 éve mindig voltak olyan emberek, akik az újak előtt jártak. És Istennek ebben kapcsolatosan célja volt. Tehát Isten a szolgálati ajándékokat használja abban, hogy téged felépítsen. Ha nem jársz gyülekezetbe, nem tartozol közösséghez, akkor nem fogsz tudni ebből a fajta előnyből részesülni. De a Biblia nem csak a szolgálati ajándékokról beszél, amelyek építenek bennünket a gyülekezetben, hanem beszél szellemi ajándékokról, vagy kegyelmi ajándékokról is, amelyek nem az apostolon, a pásztoron, a tanítón, a profétán és az evangélistán keresztül működnek, hanem minden egyes tagon keresztül működnek. Az 1 Tesszalonika 5.11-ben azt írja, illetve a Róma 14.19-ben azt írja a Biblia. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. A gyülekezetnek írja Pál apostol. És mindenkinek szól, nem csak a pásztornak szól, hanem neked is szól. És azt mondja, hogy azokra a dolgokra törekedj a gyülekezeten belül, amelyek a többiek építését szolgálják. Azaz, Isten akarja, hogy te rajtad keresztül épüljön valaki, aki itt van a közösségben, és viszont azt is akarja, hogy te épülj valakin keresztül, aki melletted ül. Az 1 Tesszalonika 5.11-ben hasonlót olvasunk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Vigasztaljátok egymást, és építse egyik a másikat. Tudod, hogy nem csak azért jöttél el ma a gyülekezetbe, hogy te épülj, hanem azért, hogy te is építs. A gyülekezettel Istennek ez a terve, hogy egymást építsük azokkal az ajándékokkal, amiket Istentől kaptunk. Az 1 Korintus 14.26 azt írja, amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata, minden, mondjuk együtt, épüléseteket szolgálja. Nos, ez az, ami a kiscsoportos összejöveteleken meg tud valósulni. És ami igazából leginkább a kiscsoportos összejöveteleken tud megvalósulni. Ezért biztatlak én is benneteket, hogy alkossatok kiscsoportokat. Vagy csatlakozzatok egy kiscsoporthoz. Amikor nem egyirányú a kommunikáció, hogy én beszélek, és jó esetben az Isten is beszél hozzátok rajtam keresztül, hanem amikor mindenki interaktívan hozzá tudja tenni a magáét. És a Szent Szellem ajándékai, amelyek ott vannak bennetek, mindegyik ötökben ott van, az meg tud nyilvánulni, és elkezd működésbe lépni. Tudod, milyen nagy öröm az, amikor egy kis csoportos összejövetelen tapasztalat, hogy Isten épít másokat rajtad keresztül? Hogy neked is van kijelentésed, tanításod, zsoltárod, dicséreted, és ezt meg tudod osztani velük, és ők is megosztják veled. Egy olyan izgalmi állapot tud létrejönni ilyenkor, egy jó értelembe vett szellemi, spirituális, izgalmi állapot, ami Istentől jön, és ami épít bennünket. Szóval Isten a gyülekezetben épít. Az az épülés, ami a gyülekezetben van Istentől, az az épülés nincsen a gyülekezeten kívül. Ez logikus, ugye? Egy második dolog, amit Isten a gyülekezetben tesz, hogy Isten a gyülekezetben formál. Isten a gyülekezetben formál. Azt írja a példabeszédek 27:17, hogy vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat. Egyik ember formálja a másikat. Volt már úgy, hogy formálódtál valakin keresztül? Volt már olyan, hogy rajtad keresztül formálódott valaki? Ugye hát jó esetben csak lelkileg formáljuk egymást, és fizikailag nem. Bár vannak olyan esetek is, amikor ugye elszakad a cérna, és fizikailag is formálni akarjuk egymást, de ettől legalább a gyülekezetbe próbáljuk tartózkodni. Na mindegy. Szóval, ilyen szakáltépések, meg ilyenek jöttek elém. Vassal formálják a vasat. Milyen képre gondolhatunk itt? Hát vagy arra, amikor előveszed a konyhakést, hogy a pontyot felszeleteld, és fogod az élezőt, és akkor hozzádörzsölöd. És nem csak a kés van vasból vagy fémből, hanem az élező is fémből van. És azért dörzsölöd hozzá, hogy élesebb legyen. Vagy amikor egy kovácsmester patkót vagy bármi mást kovácsol, mivel üti azt a felizzott vasat? Egy másik vassal, így van? Azt mondja a Biblia, hogy vassal formálják, élesítik a vasat. Az egyik ember formálja a másikat. Nos, a gyülekezetben akarja Isten, hogy formálódj a többiek által, és hogy ők is formálódjanak te általad. Ha nem tartozol gyülekezethez, nem lesz, aki így formáljon. Lehet, hogy formálnak majd emberileg, de nem Krisztus szeretetével, és azért az kicsit más. A gyülekezetben formálódni fogsz. Min keresztül, vagy hogyan formáljuk egymást a gyülekezetben? Formálódunk egymás bizonságtételein keresztül. Volt már úgy, hogy valaki elmondott neked egy dolgot, amit az Úr az életébe tett, vagy amit ő megértett, és téged ez formált. Kinél volt már ilyen? Ugye milyen jó az? Eljössz az iránytű klubba, másfél hét múlva remélem, hozol valakit, és meghallgatod valakinek a bizonságtételét arról, amit az ő életében Isten végzett. Formál ez téged? Igen, formál. Aztán egy másik dolog, hogy formálódunk egymás tanításán vagy intésén keresztül. Volt már úgy, hogy valaki elmondta neked, hogy mit ismert fel az igéből, és ez téged formált? Vagy esetleg tanított téged? És elmondta, hogy intett téged, hogy figyelj, nem ezt kéne csinálnod, vagy nem így kéne csinálnod. És lehet, hogy először rosszul esett, de utána, amikor elgondolkodtál, mégiscsak formált. Volt már ilyen? Ez is célja Istennek. Aztán formálódunk egymás példáján keresztül. Bejössz a gyülekezetbe, és látsz valakit, hogy milyen őszintén imádkozik. És ez formál téged. Látod, hogy milyen lelkesen dicséri itt az Urat? Elsősorban. És azt mondod, hogy hát akkor én is lelkesebben dicsérem az Urat. Vagy látod, hogy milyen kedvesen beszél a feleségével. És azt mondod, ó, én is kedvesen fogok a feleségemmel beszélni. Vagy látod, hogy milyen elkötelezetten szolgálja az Urat. És azt mondod, ó, nekem is elkötelezettebben kellene szolgálnom az Urat. Volt már úgy, hogy egy másik testvéred példáján keresztül formálódtál? Hát ha nem jössz a gyülekezetbe, nem látod ezeket a példákat. ha nem vagy benne a gyülekezetben. Egy negyedik dolog. Isten formál minket az egymással való konfliktusainkon keresztül. Mi? Hát igen. Összeveszel velem a gyülekezetbe, én is összeveszek veled, kiabálunk egy nagyot, birkózunk, megpofozzuk egymást, utána bocsánatot kérünk, megbocsátunk, megöleljük egymást, imádkozunk egyet, és rájövünk, hogy ez nagyon sokat formált rajtunk. Szóval az nem tragédia, érted? Tehát lehet, hogy van valaki, aki nem tetszik a gyülekezetben neked, de lehet, hogy Isten azért rendelt, hogy ő a smirgli számodra, és akarja, hogy mindig, amikor bejössz, így hozzá dörzsölődjél, és a végén olyan fényes leszel, hogy az Úr arcképe meg fog látszódni benned. Tehát Isten formál minket egymáson keresztül. Isten a gyülekezetben formál. Látom, egyre jobban vágytok arra, hogy gyülekezetbe tartozzatok. Egy harmadik dolog, hogy Isten a gyülekezetben bátorít. Voltál már úgy, hogy bátorításra volt szükséged? Vigasztalásra? Ó, most is, Uram, pont arra van szükségem. Na, remélem, már most bátorodsz. Tudod, hogyha egyedül maradsz a bánatoddal, egyedül maradsz a kételjeiddel, egyedül maradsz a terheiddel, akkor sokkal nehezebben fogsz túljutni rajtuk. De amikor eljössz a gyülekezetbe, amikor megoszthatod egy testvéreddel, akár nem csak itt, hanem mondjuk a hétköznapok során, hanem kis csoportba találkozol, vagy felhívod őt, akkor megvigasztalodsz. Nézzétek, mit ír Pál apostol a Róma 1.11-12-ben. Mert szeretnélek látni benneteket. Ó, vágyom a gyülekezet után, írja Pál. Szokott benned ilyen vágy lenni? Ó, már úgy szeretném látni a testvéreket. A Tomit már úgy szeretném látni. Hát úgy kívánkozom utánuk. Aj, jó, hogy ott együtt vagyunk. Azt mondja Pál, hogy mert szeretnélek látni benneteket. Miért? Hogy megerősítésetekre valamilyen szellemi ajándékot adjak nektek, ugye? A szellemi ajándékok hol jönnek működésbe? A közösségben. És az ott mit csinál? Mi lesz az eredménye? Megerősít. És hogyan folytatja? Azt mondja, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által. A tietek és az enyém által. Hoppá! Nem azt mondja Pál, hogy fiúk, az én nagy hitemet hozom most közétek, és felbátorítalak benneteket, és közlök veletek szellemi ajándékokat, mert én vagyok a benzinkutas, ti pedig az autók, és én feltöltelek benneteket. Én vagyok a ti olajárusatok. Gyertek hozzám, és a lámpásaitok megtelnek. Hát mit mond Pál? Azt mondja, hogy együtt bátorodjunk meg. Egymás hite által. Az enyém által és a tiétek által. Ugye milyen bátorító, amikor látod az egyik testvéredet, ahogy beszél, ahogy dicséri az Urat, ahogy imádkozik, és hit van benne. És ez a hit meggyújtja a te pislákoló hitedet is. Vagy éppen fordítva, észre se veszed, de a te hited meggyújtja a testvérednek a pislákoló hitét. És felbátorodunk. Milyen bátorító a gyülekezet? Egyébként Isten azt akarja, hogy a gyülekezet bátorító legyen. Ne az legyen, hogy eljössz a gyülekezetbe, és ismét felismersz 5 dolgot, amiben még nem vagy elég jó. Tudod, eljöttél az Isten tiszteletre, az Úr úgy felbátorított téged a hétköznapok során. A jó igéket kaptál, kezdted elhinni, hogy szeret téged. Hogy neked is menni fog, hogy hisz benned. Eljöttél a gyülekezetbe, meghallgatod a prédikációt, mindjárt visszatértél a realitások talajára. És felismerted, hogy azért még nem tartasz ott, ahol tartanod kellene. Az Úr azt akarja, hogy a gyülekezet bátorító legyen, érted? Annak idején, mikor zenét tanultam, két egymás követő időszakban két különböző tanárhoz jártam. Az egyik annyira bátorító volt, hogy még ha nem is készültem, úgy jöttem el minden óráról, hogy szinte repülni tudtam volna a felbuzdulástól. Alig vártam, hogy újra gyakorolhassak. A másik tanárom olyan volt, hogy ha 6 órát gyakoroltam egy nap, szó szerint mondom, 6 órát, gyakoroltam 6 órát hegedűn? Nem, én igen. Na, volt, amikor 10 órát gyakoroltam egy nap. Semmi más nem csináltam reggeltől estig, csak gyakoroltam. Szóval gyakoroltam, összeszedtem magam, minden, oda mentem. 3 perc múlva elmondta nekem azt a 8 dolgot, még amiben nem vagyok elég jó. Közben így nézett rám. Hát és utána sírva fakadtam, úgy mentem el. Isten azt akarja, hogy gyülekezetbe felbátorodjunk. A gyülekezet az Isten bátorításának a helye. Ha nem jössz a gyülekezetbe, ki bátorít föl? Nem tudom. Fábri? Vagy Stoll András? Vagy a Megasztár? Vagy ki fog felbátorítani téged? A negyedik dolog, amit Isten a gyülekezetben végez, hogy Isten a gyülekezetben védelmez. Isten a gyülekezetben védelmez. Tudod, milyen nagy védelmet jelent számodra, ha egy gyülekezethez tartozol? Isten az ő védelmét különös módon kiterjeszti a gyülekezetre. Péter első levele 5. rész 8. versében azt írja a Biblia. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Szerinted létezik az ördög? Ki az, aki úgy szavaz, úgy gondolja, hogy létezik? Létezik. Ez Isten beszéde volt, ugye? Amit olvastunk. Tehát bemutatja nekünk Isten, hogy az ördög milyen. Hogy a hasonlít az ordító oroszlánra. Aki szerte jár, és mit csinál? Keresi, hogy kit nyeljen el. Tudjátok, hogy a ragadozók, amikor egy állatot el akarnak ejteni, akkor elsősorban melyik állatokat próbálják megtalálni? Az nem is nagyon nagy baj, ha gyenge. Ha magányos, az nagyobb baj. Figyelj ide! Nem baj, ha gyenge vagy, ha a nyájban vagy. Fú! Mondd a testvérednek, a melletted ülőnek. Nem baj, ha gyenge vagy, ha a nyájban vagy. Mondhatsz falkát is, ha az jobban tetszik. A csordát! Mindenkinek a lelki alkatának megfelelően. Nyáj, falka vagy csorda. Szóval nem baj, ha gyenge vagy, ha csordába vagy. De ha nem vagy a falkában, lehetsz még akár erős is. Meg fog támadni, és könnyebben fog elnyelni téged. A gyülekezetnek van egy olyan szerepe, és a gyülekezet vezetőinek van egy olyan Istentől kapott küldetése, hogy védelmezzék a gyülekezethez tartozókat. Pál apostol azt mondta az efézusi gyülekezet presbitereinek, amikor utoljára találkozott velük, Abcsel 20-28-ban olvassuk, viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szent Szellem. Szóval vannak a nyájnak őrizői. Ezek a vezetők. A zsidók 13-17-ben azt írja a gyülekezetnek a Biblia. Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Miért van szükségünk védelemre? Mivel szemben nyújt nekünk védelmet a gyülekezet? Például a kísértésekkel szemben. Vagy az ördög külső támadásaival szemben. Vagy tévtanításokkal szemben. Olyan árulatokkal szemben, amiket nem látsz át, és nem biztos, hogy jó lesz, hogyha a részévé válsz. Bízzatok vezetőitekben. Ha előtted jár, több a tapasztalata, bíz benne. Sokszor a gyerekeknek az a baja, hogy nem tudnak bízni a szüleikben, igaz? Főleg, amikor már kezdenek cseperedni, serdülni. Úgy gondolják, hogy ők jobban tudják. Ha próbáljuk mondani neki, tudod, kisfiam, hát én nagyon-nagyon szeretlek téged, és semmi rosszat nem akarok neked, de én háromszor annyit éltem, mint te. És már több mindent láttam, és hidd el, amit mondok neked, azt a legjobb szándékom szerint mondom. Hogyha a gyülekezetben megkeresel egy elhívott vezetőt, akit az Úr hívott el, aki szeret téged, és szereti az Urat, és van tapasztalata, hidd el, a legjobbat fogja neked mondani. Nem akar lebeszélni valamiről, ami a javadra válik. És nem akarja, hogy belemenj valamibe, ami a károdra válik. Olyan jó gyülekezethez tartozni. Nem vagy egyedül, nem vagy kiszolgáltatott. Védelem van az életeden. Egy ötödik dolog, amit Isten a gyülekezetben tesz, hogy Isten a gyülekezetben használ. A világban is használ azok felé, akik még nem ismerik az Urat. De Isten használni akar téged az ő népe között, a gyülekezetben. Tudod, hogy kaptál olyan képességeket, ajándékokat? Benned működik a Szent Szellem azért, hogy a többi testvéred épüljön rajtad keresztül. Isten rajtad keresztül akar építeni másokat is. Ez tök jó, nem? Edith, milyen jó már. Hogy rajtam keresztül is az Úr akar építeni másokat, nem vagy lényegtelen. Fontos vagy. Te is fontos vagy. Benned is van valamit Isten rakott beléd. Nem én tettem beléd. Én csak szeretném, hogy kijöjjön belőled. De az Isten beléd tette. Ezért minden ember fontos. Te is fontos vagy. Ülhetsz a leghátsó sorba, vagy csinálhatsz bármilyen láthatatlan dolgot. Fontos vagy. Ezért tartjuk ma a Vekkel szemináriót. Mert szeretnénk, hogyha azok, akik az elmúlt időszakban kapcsolódtak be a gyülekezetünk életébe, éreznék, hogy fontosak. És látnák, hogy miről szól a mi gyülekezetünk. Hogy kik vagyunk, hogy hogy működünk, hogy merre akarunk menni. Hogy milyen küldetést kaptunk Istentől. Mert hiszem, hogy Isten mindegyikünket a pályára akar állítani. Hasznos sejtjévé szeretne tenni az ő testének. Azt írja a Róma 12:4-6. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Sokan vagyunk, különbözőek vagyunk, de mégis egyek vagyunk. És nézzétek, csak különböző ajándékaink vannak. És mit akar Isten? Hogy ezekkel az ajándékokkal mit csináljunk? Szolgáljunk. Isten akarja, hogy az új megvakarja a fület. És akarja, hogy a fül halljon a gyomor számára. És a gyomor emészen a nagy lábúj számára. Így tervezte el. Isten használni akar a gyülekezetben. Látjátok, tehát itt van 5 dolog. 5 olyan dolog, amit Isten a gyülekezetben szeretne az életedben elvégezni. A gyülekezetben épít, a gyülekezetben formál, a gyülekezetben védelmez, a gyülekezetben használ, és a gyülekezetben bátorít. Ilyen módon ezt nem fogod átélni a gyülekezeten kívül. A gyülekezetnek pótolhatatlan szerepe van az életedben. Nagyon fontos, hogy ezt megértsük, de szeretném, hogyha ma ennél tovább mennénk, és szeretnék egy következő dolgot is megmagyarázni nektek. Figyeljetek csak, hogyha a gyülekezetre csupán úgy tekintünk, mint a személyes növekedésünk eszközére, akkor még nem jutottunk túl egy önző, egoista megközelítésen, és nem értettük meg teljesen Isten akaratát a gyülekezetről. Ha csak abban gondolkodnánk, hogy miért jó nekem, az, hogy gyülekezethez tartozok, akkor még mindig csak egy egoista, önző ember lennék. Aki már sok mindent megértett abból, hogy Istennek mi a terve az életében a gyülekezettel, de még nem értette meg teljességében. Tudtad, hogy nem csak neked van szükséged a gyülekezetre, hanem a gyülekezetnek is szüksége van rád. A gyülekezet nem csupán eszköz Isten kezében, hanem a gyülekezet Istennek a célja. Szeretném, hogyha ma ezt megértenék. A gyülekezet nem pusztán eszköze Istennek, hanem a gyülekezet Isten célja. A gyülekezet maga a cél. Isten nem azért hozta létre és tartja fenn a gyülekezetet, hogy téged építsen általa, hanem azért hívott el és tart meg téged, hogy a gyülekezetet építse általad. Nem te vagy a célja a dolgoknak, bár te is nagyon fontos vagy, hanem a közösség a célja a dolgoknak. Szeretném ezt elmagyarázni nektek, a következő igazság, tehát így hangzik, hogy a gyülekezet Isten végső célja az életeddel, hogy azzá tedd, amivé ő tenni akarja. Miért van ez így? Hadd magyarázzam el. Először is azt kell látnunk, hogy Isten a szeretet. Isten maga a szeretet. Isten lényének lényege a szeretet. A János első levele 4. rész 8. versében azt írja az ige, aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Isten szeretet. Isten lényének lényege a szeretet. A szeretetnek az a természete, hogy nincs értelme egyedül. Nincs értelme egyedül. Így van? A szeretet igazából jelentőségét veszti, ha egyedül vagy. A szeretetnek mindig kapcsolatokba, a szeretet mindig kapcsolatokban nyeri el az értelmét. Nem is létezik igazából kapcsolatok nélkül. Kell, hogy legyen valaki, akit szeretünk. Azt mondja a Biblia, hogy Isten szeretet, és mivel Isten szeretet, ebből következik egy következő dolog, az, hogy Isten közösség. Még mielőtt Isten megteremtette volna a világot, bármit, bárkit, akár a mennyben, akár a földön, Isten már közösség volt. Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem közössége. És ezért tényszerű, amikor a Biblia azt mondja, hogy Isten maga a szeretet. Mert Isten nem egyedül a szeretet, hanem a Szent Háromság közösségében a szeretet. Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem közössége az, ahol az isteni szeretet működik. És ez olyan csodálatos volt ez a közösség öröktől fogva, még a teremtés előtt, hogy Isten úgy gondolta, hogy ezt a közösséget szeretné kiterjeszteni. Miért? Mert a szeretetet ki akarja terjeszteni. A teremtésünknek a hátterében Istennek ez a szándéka állt, hogy olyan lényeket kívánt megteremteni, akikkel közösséget alkothat, és akikre kiterjesztheti az ő isteni közösségét. Azért, hogy mi is részesei legyünk annak a szeretetnek, amelyik szeretetben ő él. Jézusnak van egy nagyon fontos imája, ez a főpapi ima, ami a János evangéliumának a 17. fejezetében olvasható, és az elfogadása előtt nem sokkal Jézus a szívé számára legfontosabb dolgokat mondja el itt az Atyának. Ebből szeretnék idézni egy néhány verset, a 20. verstől. De nem értük könyörgök csupán, imádkozik Jézus, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Tehát értünk is, ugye? Nem csak az apostolokért imádkozott Jézus, hanem értünk is, érted is. Miért imádkozod? Hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, én bennem, és én te benned. Hogy ők is bennünk legyenek. Hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek. Hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem. És úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél, Atyám, Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Most induljunk a végéről. Nézzétek, mit imádkozik Jézus az utolsó tagmondatában? Mit mond az Atyának? Hogy szerettél engem mikor? Már a világ kezdete előtt. Tehát bepillantást enged nekünk Jézus abba a helyzetbe, állapotba, amikor még Isten nem teremtette meg a világot. Mi volt akkor? Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. És mi az, ami működött közöttük? A szeretet. És azt mondja Jézus, ez annyira csodálatos volt. Ez annyira fantasztikus volt. Az a szeretet, amivel te engem szeretél, Atyám, már a világ kezdet előtt, az csodálatos, fantasztikus volt. Mi az, ami Istennek az örömét, a boldogságát jelentette, mielőtt teremtett volna bármit? Hát az a szeretet közösség, amivel az Atya, a Fiú és a Szent Szellem egymással létezett. Mi volt a célja azzal Istennek, hogy megalkotta ezt a világot? Hogyha a végcélt látjuk, akkor meg tudjuk állapítani, hogy az volt a célja, hogy egy nagyobb közösséget hozzon létre. Egy olyan nagyobb közösséget, amelyben ugyanaz a csodálatos szeretet működik. És amely ugyanolyan boldoggá teszi mindazokat, akik ennek a közösségnek a részesei. Ezért teremtette meg Isten a világot. Ezért teremtette meg az embert. És akkor, amikor az ember elbukott, és kiesett ebből a közösségből, akkor Isten az ő előzetes tervének megfelelően készített egy másik lehetőséget, elküldte az ő fiát, Jézust ebbe a világba, azért, hogy a kapcsolatot helyreállítsa, és hogy ez az isteni közösség mégiscsak létre tudjon jönni. Kedves barátom, ennek vagy az elhívottja. Ebbe kaptál meghívást. Abban nagyszerű isteni közösségbe, amelyben az Isten minden értelmet meghaladó szeretete, a domináns erő. Amelyben olyan boldog vagy, hogy semmi hiány nincs az életedben. Erre hívott el téged az Isten. Ez volt az ő célja. Nézzétek, végig konzekvensen erről beszél a Biblia. Tehát ott volt a szeretet a Fiú és az Atya között. És azt mondta, hogy Atyám, azért imádkozom, hogy az a szeretet, ami köztünk van, bennük is ott legyen. Hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk, és én ő bennük, és te én bennem. Azaz, az isteni közösség kibővül bűnös, de megváltott emberekkel. A Máté 28.19-ben, amikor Jézus a feltámadását követően a nagy misszióparancsot kiadja, a következőt mondja az apostoloknak. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, bemerítve őket az atyának, a fiúnak és a Szent Szellemnek nevébe. Most nézzük csak meg, mi van itt. Mit mondott Jézus? Megemlíti az atyát, megemlíti a fiút, és megemlíti a Szent Szellemet. És mit mond? Hogy ha valaki elfogadja az evangélium üzenetét, a megváltást, akkor be kell meríteni őt az atya, a fiú és a Szent Szellem nevébe. Miért kell bemeríteni? Mi ennek a jelentősége? És miért kell az atya, a fiú és a Szent Szellem nevébe bemeríteni? Azért, mert Istennek, a Szent Háromság Istennek az a célja, hogy bevonjon minket az önmagával való közösségbe. Érted? Hogy te is a kör részévé válj. És akkor, amikor elfogadod a megváltást, és átadod magadat Jézus Krisztusnak a bemerítkezésben, akkor részévé válsz ennek az isteni közösségnek. János apostol az első levele első fejezet harmadik versében ugyanerről ír. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Mit mond János? Emberek, azért hirdettük nektek a jó hírt. Hogy? Miért hirdettük? Hogy nektek is közösségetek legyen velünk. És a mi közösségünk, az közösség az Istennel. Érted? A klubba meghívót kaptál. A legexkluzívabb. A legmagasabb rendű, a legnagyszerűbb, a legelőkelőbb klubba kaptál meghívót. Az isteni klubba. Tehát Istennek nem egyszerűen az volt a célja, hogy te és ő, ti ketten, csak mi és senki más. Hanem az volt a célja, hogy egy közösség jöjjön létre, mert a szeretet az csak közösségben tud kibontakozni. Ezért a gyülekezet az nem egyszerűen eszköz Isten kezében az életed számára, hanem cél Isten szívében az életeddel. És azt akarja, hogy ennek a közösségnek részévé válj, és itt valósulhasson meg Istennek a terve. A 2 Korintus 13.13-ban azt írja Pál apostol. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent Szellem közössége legyen mindnyájatokkal. Nézzétek, megint itt van a Szent Háromság mindhárom személye. Istennek a kegyelme, illetve Jézus Krisztusnak a kegyelme, Istennek a szeretete és a Szent Szellemnek a közössége. Legyen veletek. Isten célja az életeddel az, hogy ennek a közösségnek a részesévé és alkotó elemévé legyél. A gyülekezet tehát Isten célja az életeddel, hogy azzá tedd, amivé ő Isten tenni akarja. És végül szeretnék gyorsan elmondani nektek négy olyan jellegzetes képet, vagy megmutatni nektek, amely az Új Szövetségben található, és amellyel Isten jellemzi a gyülekezetet. Meg fogjátok látni, hogy mind a négy kép ezt hangsúlyozza. Mind a négy kép azt hangsúlyozza, hogy mi egyénenként részei vagyunk egy nagy egésznek, és bár nagyon fontosak vagyunk, Isten szeret bennünket, de az egésznek a célja a nagy egész. Az első kép, vagy az első megnevezés, ahogyan az Új Szövetség illeti a Krisztusban hívő közösségét, az úgy hangzik, hogy a gyülekezet. Vagy úgy is szoktuk mondani, hogy egyház. Az 1 Korintus 1.12-ben Istennek a népgyűlése, úgy is mondhatnánk, ezt írja a Biblia. Az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett, mindazokkal együtt, akik a mi Úrunk Jézus Krisztus nevét, az ő Úruk és a mi Úrunk nevét bárhol segítségül hívják. Így kezdi Pál a levelét. Itt rögtön a harmadik szó az, hogy a gyülekezetek, Isten gyülekezetének. Itt az eredetiben az a szó szerepel, hogy eklészia, és ennek a szónak az eredeti jelentése, vagy a kezdeti jelentése az, hogy népgyűlés. Abban az időben, amikor Pál ezt leírta görögül, akkor ismert volt a társadalomban a népgyűlésnek az intézménye. Még akkor is. Bár akkor már a Római Birodalom volt. De korábban Az ókori görög városállamokban a népgyűlés volt az a szerv, amely a város életét irányította. Talán emlékeztek a történelmi tanulmányaitokból, hogy a népgyűlésnek egy görög városban minden felnőtt férfi szabad polgár a tagja lehetett. És általában a népgyűlés az egy stadionban gyűlt össze, mert sokan voltak. Összegyűltek bizonyos rendszerességgel, megvitatták a város ügyeit, döntéseket hoztak, és azután aszerint a döntés szerint kellett mindenkinek élnie. Hihetetlen csodálatos kép. Te egyedül nem hozhattál döntést, de a népgyűlésben neked is szereped volt. A népgyűlés hozhatott döntést. A népgyűlés vitatta meg az ügyeket, és a népgyűlés gyakorolta a hatalmat. Nem te, nem egyenként gyakorolták a népgyűlés tagjai, hanem együtt. De ahhoz el kellett menni, ott kellett lenni, aktívan részt kellett benne venni, hogy ez a dolog létrejöjjön. Azt mondja Pál apostol következetesen az Új Szövetségbe, hogy a Krisztusban hívők közössége az Istennek a népgyűlése. Milyen nagyszerű üzenete van ennek? Miért gyűlünk össze? Miért tartunk össze? Azért, hogy Isten országát képviseljük itt ezen a földön. Azért, hogy Isten országának a hatalmát gyakoroljuk itt ezen a földön. Nem én egyedül, vagy te egyedül, hanem mi így együtt. Rajtunk keresztül valósul meg így együtt Istennek az akarata ezen a földön. Fontos vagy. De a fontosságod akkor nyeri el a célját, amikor részévé válsz Isten gyülekezetének. Egy második kép, amit az Új Szövetség használ, az Isten családja. A család képe. Efézus 2.19-ben azt olvassuk. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Mikké lettünk? Isten házanépévé. Itt az a szó szerepel, ami a családot jelenti. A háznak a lakóit. A mi házunkban a családunk lakik. Nem tudom, a ti házatokban hogy van. Általában egy házba a család lakik együtt, egy lakásba. Azt mondja a Biblia, hogy Isten házanépe lettünk. Régen nem az voltunk, de most már azok lettünk. Miért? Mert Isten a mennyei atyánk lett. Nekem is, neked is, Jézus Krisztusban. És így egymásnak milyenivé váltunk? Testvéreivé váltunk. Istennek a családját alkotjuk így együtt. A család nem egy ember. Most egy ember nem család. Az egymással közösségre lépő és vérségi kapcsolatban élő emberek együtt élő közössége a család. A társadalom családokból épül fel. Nem tudna tovább élni családok nélkül. Egy generációnál. A gyülekezet Isten családja, amelyben minden tag fontos, de mégis együtt a család. Egy harmadik kép, amit a Biblia használ a Krisztusban hívő közösségére, az az Isten épülete. Nézzétek, mit ír az Efézus 2:20-22. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültek az Isten hajlékává a szellem által. Mik vagyunk? Istennek a hajléka, Istennek az épülete. Azt mondja a Biblia. És együtt épülünk. Az 1 Péter 2:4-5 egy picit még jobban részletezi ezt, amikor azt írja. Járuljatok ő hozzá, Jézus Krisztushoz, mint élőkőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Minek nevez minket a Biblia? Nézzétek meg! Szellemi háznak együtt, de egyenként élő köveknek. Élő kövek vagyunk. Nem én vagyok a szellemi ház. Nem te vagy a szellemi ház. Én egy élő kő vagyok, te is egy élő kő vagy. És tudjátok, a kövekből akkor lesz ház, ha összehordjuk őket. De nem csak összehordjuk, hanem egy előre elkészített terv szerint egybeépítjük. Nos, ez a gyülekezet. Amikor Isten elhívott gyermekei, mint élőkövek, összegyűlnek, egybeépülnek Isten terve szerint, akkor épül fel a szellemi ház. Milyen szellemi ház ez? Milyen típusú? Nem egy nagy bevásárlóközpont, Isten nagy bevásárlóközpontja, hanem Istennek a temploma, amelyben Isten megjelenik. Tudod, hogy amikor a gyülekezetben együtt vagyunk, és összekapcsolódunk, és egybe épülünk, akkor Isten számára egy templomot képezünk, ahol ő meg tud jelenni, ki tudja lejelenteni magát, ahol áldozatokat mutatunk be neki. Te is fontos vagy. Isten nem egy lyukacsos falu templomot képzelt el, hanem egy olyan templomot, ahol amelyben mindenki a helyén van. Egy negyedik kép, ami ugyanezt hangsúlyozza, hogy a gyülekezet Krisztusnak a teste. 1 Korintus 12:27 azt írja, ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Egy másik ige, Róma 12:4-5, mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Én egy tag vagyok. De önmagamban nem sokra megyek. Csak veletek együtt. Most mit tudsz kezdeni egy kis ujjal magába? Nem? Mész az utcán, találsz egy mutató ujjat. Nini, itt egy mutató ujj. Na, milyen hasznos, áldott dolog ez. Mégiscsak egy emberi testrész. Igaz, hogy semmire nem tudsz vele menni? Hát a mutató ujj, vagy a kis ujj, vagy bármelyik, hát ha nincs rajta testen, használhatatlan. Ez Isten képe a gyülekezetről. Mert meg akarja értetni velünk azt, hogy a gyülekezet nem egyszerűen eszköz Isten kezében az életünk számára, hanem a gyülekezet maga a cél az életünkkel. Hogy Isten ezt a közösséget kiformálja. Isten létre akar hozni egy közösséget emberekből, és ezt a közösséget kívánja bevinni abba az új világba, amit majd meg fog teremteni. Erre hívott el. Szükséged van a gyülekezetre. És a gyülekezetnek szüksége van rád. Gyülekezet nélkül nem vagy az, és nem is lehetsz soha, akivé Isten téged eltervezett. Nagyon fontos vagy az Úr számára, nagyon szeret, de nem te egyedül vagy az ő célja, hanem mi így együtt vagyunk az ő célja. Ebben találod meg önmagadat. Ebben szükséges, hogy beleépüljél. Befejezésül egy egyszerű feladatot szeretnék adni nektek. Mindegyikőtöket megkérlek, hogy nézze meg, hogy a széke alján van-e valami. Nyugodtan másszatok a szék alá, és nézzétek meg, hogy a széketek alján találtok-e valamit. Ha valaki nem talált semmit, üljön vissza a helyére. Ha valaki talált, az maradjon állva. Aki talált valamit a széke alján, az álljon föl, és fogja a kezébe azt, amit talált. A többiek, akik nem találtak, üljenek vissza. Aki talált, maradjon állva. Nézeges, csak nézeges, nyugodtan. Hányan találtak a székük alján? 1, 2, 3, 4, ebben a sorban senki nem talált? Marika néni. Bemásztál a szék alá? Rendesen. Nem biztos, hogy a tiéden van, de minden sorban kell lenni egynek. Az első sorban itt lehet, hogy nincsen. A második sorban ti találtatok? Isti, szuper. Jó, negyedik sorban? Te találtál, Gábor, a ti sorotokba? Még a szék alatt vannak. Teljesen padlót fogott. Uram, a padlón vagyok. Na, összesen 12 darab van, pont annyi, ahányan az apostoli közösségben voltak az új szövetségben. Hogyha megnézed azt a darabot, ami a kezedben van, akkor azért meg tudsz állapítani pár dolgot, hogy mi van rajta, igaz? Isti, a tiéden mi van? Virágok, levelek, szuper. Orsi, a tiéden mi van? Madarak, levelek. Edit? Madarak és maci is van. Tehát most már tudjuk, hogy madarak, virágok, levelek, maci. Tomi, a tiéden mi van?
Valami állatnak a keze. Lajhár.
Valami állatnak a keze. Tiéden mi van? Lajos? Lábak vannak a tiéden. Szuper. Tiéden, Laci, mi van?
Virágok, levél, meg Macinak a lábak.
Na, Gyöngyi? Ma, szerintem, lehet. A tiéden mi van? Zsuzsi? Mauglinak a feje is ott van. Na, értitek? Ott van egy darab a kezedben, és bizonyos dolgokat tudsz róla, de egyértelműen látod, hogy ez nem önmagában az alkotás, hanem a többivel együtt az alkotás. És most csak 12 darab van, de hogyha most kiadnám feladatként, amit nem fogok kiadni, hogy keresse meg mindegyik azt, amelyik hozzáillik, és szépen rakjátok össze, én nem tudom, mennyi időt venne igénybe. Jó, akkor gyertek ide az asztalhoz, jó? Akinek van a kezében, jöjjön ide az asztalhoz, és próbáljátok megkeresni, hogy melyiknek hol van a helye. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Még egy kell. Mert meglátjuk. Nem baj, csinálják csak. Még lehet annak is lesz üzenete, ha az egyik hiányozni fog. Ugye nem is könnyű. Tehát a gyülekezetben megtalálni a helyedet, az nem könnyű. Érzel bizonyos dolgokat magadról. Hát, mintha levelek lennének bennem. Vagy a Maugli lába. Nagyon a gyomrom tájékán érzem. És úgy érzed, hogy van benned valami, de nem tudod, hogy ez hogyan lehetne hasznos. Mit kell csinálnod? Be kell kapcsolódnod a közösségbe, meg kell ismerkedned emberekkel, és keresned kell azokat az elemeket, akikhez az Úr téged hozzá akar kapcsolni. És amikor belepasszolsz, amikor megtalálod a kapcsolataidat, akkor mit érzel? Hogy a helyedre kerültél. Figyeljetek, a kép mikor fog összeállni? Ha mindenki a helyére kerül, most ti nem látjátok, amit én látok, de ott van egy nagy luk a közepén. Hát a Mauglinak a melkasa, a szíve. Mauglinak a szíve hiányzik.
A medvének.
Bocs. Balúnak a szíve hiányzik. Te érted? Lehet, hogy te benned van a Balú szíve. És nem vagy itt. Mi lesz velünk nélküled? Érted? Meg kell, hogy találd a helyedet. Nem egyedül vagy az Isten nagy elhívottja, hanem mi együtt vagyunk az Isten elhívottjai. Nem benned gyönyörködik, fogja az Úr ezt a pazsildarabkát, olyan szép ez a levéldarabka, hanem amikor részévé válsz nagy egésznek Isten, akkor gyönyörködik. Érted? És ez csak egy 12 darabos puzzle. Mi lesz, hogyha egy 6000 darabos puzzle akarunk kirakni? Vagy egy 120 darabosat? Értitek? Ez Istennek a célja. Szóval a többiekkel együtt vagy egy egész. Jézus Krisztus arra hívott el, hogy része legyél az ő örökkivaló népének, hogy megtalálva a helyed beilleszkedj, hogy összekapcsolódj a többiekkel, és velük együtt alkosd azt a közösséget, akit Isten magának választott, akiben gyönyörködni szeretne, és akivel örökké együtt akar élni. Gyertek, imádkozzunk!